Szép jó estét kívánok! Köszöntöm a Kéve TV nézőit, benne pedig a Keszthely Civil Control műsorát rendhagyó módon most elsőként itt a televízió csatornáján, hiszen eddig csak podcastben jelentkeztünk, de remélhetőleg, ha technika ördöge nem viccel meg bennünket, ezért is késtünk egy pár percet, akkor e tárgyban és így ebben a technikai formában fogunk önöknél jelentkezni rendszeresen. Hadd köszöntsem tisztelettel kedves beszélgető partneremet, dr. Veverikus Tamást, a Kéve elnökét.
Én is nagy-nagy szeretettel köszöntök minden kedves nézőt, illetve hallgatónkat is. Ez a ünnepélyes első ilyen adásunkban, amikor nem csak hangban, hanem képben is elérhetők vagyunk.
Molnár Tibor barátomat, önkormányzati képviselőt.
Köszöntöm én is a kedves nézőket, hasonló szeretettel, mint elnök úr. És hát elnézést kérek, hogyha a technikában valami nem úgy működne elsőre, ahogy működik, de mint ahogy kedves barátaim elmondták, ez valóban az első adás, és mint ilyen prototípus. Nekünk nem áll a rendelkezésünkre egy városi televízió, nekünk a saját kis egyszerű eszközeinkkel létre kell hozni azt az adást, ami hát eljuttatja a mi gondolatainkat is a kedves nézőknek és hallgatóknak.
A műsor során lehetőség van írásban kérdéseket feltenni, véleményt megfogalmazni a megfelelő technikai lehetőségeikkel. Várjuk is szívesen a hozzászólásokat és akár javaslatokat, vagy egyéb kommenteket. És hát csapjunk is bele, fiúk, akkor elsőként hadd idézzek egy Szilvási Lajos idézetet, ami úgy hangzik, hogy a játék addig játék, ameddig mondhatod, hogy nem ér a nevem. Miért is mondtam ezt? Nagy Bálint polgármester nem olyan rég egy belső projekt kapcsán tett egy nyilatkozatot, egy televízió interjút adott a Városi TV-nek, Városi Televíziónak, amiben hát hosszasan taglalta ezt a projektet, és arra gondoltam, hogy egy pár mondatban azért fussuk körbe ezt a témát, hiszen nem csak, hogy ez aktuális, hanem ez hosszú-hosszú idő után most már egyre jobban úgy néz ki, hogy ez egy botrányos beruházás, ez is. Mit gondoltok erről, barátaim? Mi lehet itt a helyzet a Kísérleti utca óvodánál? Aztán majd később tovább fogunk evezni a többi beruházás tekintetében is. Most egyelőre ezzel a kérdéssel indítanánk a műsorunkat.
Hát a Szilvási Lajos idézet, az tényleg nagyon igaz, bár ugye Szilvási Lajosra is divat sok rosszat mondani, hiszen ugye az előző egypártrendszernek volt az egyik kurzusírója, vagy lektőrírója, tehát népszerű regényírója, de Szilvási Lajosnak azért voltak nagyon jó művei, és voltak nagyon jó gondolatai, és hát ez is ugye megfogalmazza a lényeget, amit én a Kéve Facebook posztjában is megírtam, illetve az én oldalamon is megírtam, hogy az óvodában ott még lehet ezt játszani, hogy nem ér a nevem, el lehet hajolni a felelősség elől, és hát esetleg rá lehet fogni akkor is másra, hogyha nem én csináltam. De ha egy óvodáról van szó, egy kiemelt beruházásról, ami a városnak az egyik legnagyobb beruházása, akkor bizony ezt nem lehet játszani, hiszen az ember, hogyha hoz egy döntést, még egy előző városvezetés tagjaként, akkor azt nem lehet megtagadni akkor sem, hogyha az illető már polgármester. Tehát azt a szavazatot, amit ő alpolgármesterként leadott, és azt az álláspontot, amit még alpolgármesterként képviselt, azt, hogyha próbálja letagadni polgármesterként, az akkor szerintem nem egy szép dolog.
Úgy tudom, hogy levelet is írt a szülőknek. Mit tudtok erről?
Hát a levél, ez tegnap jutott el hozzám, egyébként párhuzamosan, tehát körülbelül fél órán belül én ezt több helyről is megkaptam felháborodott szülőktől, akik hát hangot adtak a felháborodásuknak, hogy már megint mi ez a magyarázkodás, hiszen ugye tudott dolog, hogy ennek az óvodának el kellett volna készülnie, voltak határidők, a polgármester korábban is úgy kommunikált velük, hogy hát a kivitelezővel megegyezésre tudnak jutni, és akkor minden megoldódik, és hát már fogytán a türelmük, hiszen a gyerekeket azért minden nap távolabb óvodába vinni, minden reggel azért egy fél órával előbb fölkelni, többet autózni, az senkinek nem kellemes, és hát sokan abban a tudatban íratták a gyermeküket a Kísérleti utcai óvodába, hogy maximum a szomszéd háztömbből kell átsétálni oda, tehát azt lehet mondani, hogy ebben van egy elég komoly felháborodás, és hát ennek azért van egy olyan háttere ennek a csúszásnak, aminek azért már vannak bizonyos büntetőjogi következményei is.
Tamás?
Engem ugye a múlt adásban is beszéltünk ezekről a beruházásokról. Engemet a legjobban, ami ebben az egészben egy kicsit zavar, ugye épp a mai nap olvastam a helyi vagy a megyei Magyar Nemzetet, tehát aki jobban ismeri a Zalai Hírlapot, Zalai Hírlapban jelent meg az a cikk a keszthelyi polgármesternek a sajtótájékoztatójáról, és abban ugye az a szomorú, hogy a megye lakóit, olvasóit folyamatosan úgy, ahogy eddig is szokták, itt is félre tájékoztatják, hiszen ebben a cikkben az jelent meg, hogy a Városháza feljelentést tett konkrétan ezekben a beruházásokban, és feljelentés alapjaként a magánokirat hamisítás jelenik meg ebben a cikkben, és ugye ezt én azért tartom, mint jogász, tehát elég félrevezetőnek, mert ugye, hogyha csak magánokirat hamisításnak a gyanúja merül fel ezekben a beruházásoknak az esetében, akkor ugye nem a NAV nyomozna. A NAV ugye jelen pillanatban az Zalam megyei NAV pénzügyi nyomozó csoportjánál landolt ez az ügy, és hát azért ott landolt, mert ugye a Kéve volt az, aki igaz a Városháza után szintén feljelentést tett, no de azért tehát azért óriási különbség, hogy nem magán okirat hamisítás miatt, hanem ugye vagy csalás, tehát nagyobb értékre elkövetett csalás, vagy pedig költségvetési csalás, illetve a hűtlen kezelésnek a gyanúja is megáll, vagy az is hát felmerülhet. Hát ugye az ügyészségnek a véleménye szerint itt legújabb tényállások szerint költségvetési csalás lett ebből a dologból, és hát ezért került ez az ügy a NAV-nak a hatáskörébe. Azonban a kedves olvasók, ugye akik az Zalai Hírlapot a kezükbe veszik, ezt ott nem olvashatják, hanem az egész cikk úgy jelent meg, hogy a Városháza milyen derekas, férfias módon feljelentést tett, és bizonyít kőkemény eljárás folyik. És a másik, ami szintén megütötte a fülemet, illetve a szemem megakadt rajta, a polgármesternek azon kijelentésén, hogy ezen projekten dolgozó városházi dolgozók már vagy nem dolgoznak a Városházán, vagy pedig a munkaszerződésük, kinevezésük már éppen megszüntetés alatt van. Nekem ez egy kicsikét olyan ízűre úgy néz ki ez a dolog számomra, mint hogyha ezekre a dolgozókra szeretnék rákenni, vagy ráhúzni a felelősséget, de mint olyan ember, aki több mint negyed évszázadot dolgozott a közigazgatásban, azért én úgy gondolom, hogy azért ez nem hiszem, hogy meg fog állni itt a nyomozó hatóságnál, hogyha megfelelően végzi a munkáját, hiszen azért, hogyha egy itt lakó városi ember, aki itt a városban él, és minden nap tette a dolgát, akkor az szemmel láthatóan is, tehát fel kellett volna, hogy tűnjön, hogy ezek a beruházások nem olyan ütemben készülnek el, ahogy a pénzügyi kifizetések pedig megtörténtek. Tehát számomra például ez a legmegdöbbentőbb, és a legutóbbi nyilatkozatokban is ezek voltak azok, amiket egyszerűen mint jogász nem nagyon értek.
Sőt, én még hozzáteszem, Tamás, és erre is kérem a véleményeteket, hogy a polgármester előszeretettel mutogat vissza az előző időszakra, az előző városvezetésre, a beruházóra, tehát mindenki felelős, mindenki hibás a jelen helyzetért, és így egy úgymond önfeljelentés, vagy feljelentéssel, illetve egy szerződés megszüntetéssel vajon megoldódik-e ez a helyzet? Mit gondoltam?
Hát az oldalamon volt egy érdekes komment, az úriember, most hadd leemlítsem a nevét, aki aktívan Facebookozik, meg fogja találni, ő nagyon sokáig itt dolgozott a Keszthelyi önkormányzatnál beruházási területen, és elég komoly szakértőnek mondható, és azt mondta például, hogy óriási hibát követett el Nagy Bálint a kommunikációjában, amikor itt konkrét százalékokkal dobálózott, hogy a beruházás milyen százalékra igen. készült el, hiszen ez neki a felperesi pozícióját ronthatja majd egy esetleges jogi eljárás során, és hát ezzel ugye meg tudja alapozni valamennyire a védekezését azzal, hogy ő ezeket a százalékokat elismerte. Én tanulmányoztam az eredeti szerződést, és ott, ha jól emlékszem, a 12-es pont az azt mondja ki, hogy minden egyes részteljesítésnél, tehát 25%-onként műszaki bejárást kell tartani, és hát a meghatározott százalékot ugye leközli mindig a kivitelező, a megrendelő, tehát az önkormányzat felé, és hát utána, hogyha 15 napon belül ezt nem észrevételezi az önkormányzat, hogy ez megfelel a valóságnak ez a százalék, akkor automatikusan az elfogadottnak tekinthető, elfogadottnak kell tekinteni. Úgyhogy ezért most kértük a polgármester úrtól, hogy ezeket a jegyzőkönyveket, a műszaki bejárásoknak a jegyzőkönyveit, ezeket biztosítsa nekünk megtekintésre. Hát remélem, hogy hamarosan meg fogjuk kapni, bár ugyan ezt a képviselői véleményezéssel együtt küldtük el, de hivatalos formában is ezt jegyzőasszonytól is fogjuk kérni, és hát kíváncsiak vagyunk rá, hogy egyáltalán megtörténtek-e ezek a műszaki bejárások, voltak-e ilyen jegyzőkönyvek, ha igen, akkor mit rögzítettek, milyen alapon fogadták el ezt a teljesítési százalékot, amit a kivitelező lejelentett. Tehát ezek mind-mind olyan dolgok, amikre oda kell figyelni, és hát laikus ember is, aki nyitott szemmel jár, ha azt látja, hogy hát egy épületnek nincsen készen még a teteje, nincsenek nyílászárói, nincsenek az elektromos vezetékek még bekötve, akkor arra nem hogy 80, de még 75%-os készültséget se lehet lejelenteni. A sörháznál pedig ugye még cifrább a helyzet, hiszen ott gyakorlatilag egy használhatatlan, ha nem is romhalmazról, de hát egy nagyon lecsupaszított épületről beszélhetünk.
Fiúk, nem olyan régén kaptam egy kérdést, megkerestek a óvodával kapcsolatban is. Ugye látták, hogy már nincs kerítés, és nincs semmilyen védelem. Most nem vagyok tisztában, Tamás, segíts nekem, légy szíves, hogy a szerződés felbontása az milyen jogi következményekkel jár, milyen felelőssége van a városnak a tulajdonlással kapcsolatban, illetve az állagmegóvás és a biztonság az őrzésvédelemmel kapcsolatban. Mert most arra gondolok, hogy nincs kerítés, tehát szabadon járkált kibe bárki, azért mégiscsak ott értékekről van szó, függetlenül attól, hogy nem készült el még ez az ingatlan.
Hát addig, amíg ugye a munkaterület átadás, átvétel nem történt meg, addig ugye a vállalkozónak a felelőssége, hogy bármi eltűnik. De én azért mondom, hogy ezt már az egyesületünk, ezt a visszaemlékeztek, ezt már tavaly év végén megmondtuk ennek a város vezetésnek. Ha jól emlékszem, akkor az október végén akkor tartott szokásosan a közmeghallgatást tavaly is, igen. És akkor is elhangzott ez, hogy ezzel a vállalkozással, tehát minél előbb szerződést kellene bontani, na most ezzel majd fél évet. Tehát úgy mondom, hogy várt a városvezetés, és itt az előbb itt szóba került, ugye itt, hogy a polgármester próbálja magát ebből az ügyből így kimosni, vagy mentegetni magát, kihúzni amennyire csak lehet. Hát ezt én nagyon álszán dolognak tartom, és ezt lehet, hogy már ezelőtti adásban egyszer mondtam, azért tartom nagyon-nagyon álszentnek ezt a fajta kommunikációt részéről, mert egyrésztből az előző képviselőtestületben ő, mint főállású alpolgármester ott ült abban a székben. A másik olyan aspektus, ami meg szintén ezt az egész viselkedését hiteltelenné teszi, az pedig az a dolog, hogy ugye azt ne felejtsük el, hogy az elmúlt több mint egy évben pandémia van, a képviselőtestület jogköreit a polgármester, úgy mondom, hogy ő képviseli, tehát a képviselőtestületnek a jogkörei szünetelnek, tehát egy személybe hoz meg mindenféle döntés, és ez azt is jelenti, hogy mindenféle döntés, hát az ő, tehát egy személyben ő terheli meg. Na most azt ne felejtsük el, hogy ezzel a céggel, ezzel a Investmondi Kft-vel, például a sörháznál több alkalommal történt szerződés módosítás. És nem illik visszamutogatni a volt polgármesterre, bár őnek is ebben az ügyben azért van felelőssége, hiszen 2019-ben még ő volt a városvezető, amikor azon az ülésen is az ellenzéki képviselők jelezték azt, hogy ezzel a céggel nem szabadna szerződést kötni a városnak, mert egyrészből likviditási problémái vannak, másrészből pedig a városnak három nagy beruházását egy cégre rábízni, nem egy életbiztosítás.
Hiszen melyik az a harmadik? Ugye kettővel már intenzíven foglalkoztunk az elmúlt hetekben is, és most a műsorban is, és a harmadikat is említsük meg arról.
A városi strandról
van szó, amiről még nem sok információnk van, de hogy ugyanez a cég nyert el azt a kivitelezési pályázatot is, az már biztos. A kettő úgymond nullás projekt után én nagyon kevés esélyt látok arra, hogy az egy nagyon sikeres beruházás lenne. Vélelmezhetően arra a sorsra fog jutni, mit gondoltok?
Hát a vállalkozó bevonásával valószínű, hogy ezt meg fogják oldani ugye engedményezéssel, hiszen ugye abból világra szóló botrányra lehet, hogyha a városi strand nem tudna a szezon kezdetén kinyitni, és hát itt egy keszthelyi illetőségű alvállalkozó céget ezzel megbíztak, hát bízunk benne, hogy ezt sikeresen be tudják fejezni. Közben érkezett kérdés is hozzánk. Kántor Miklós úr kérdezi azt, hogy mennyi ideig tarthat egy új közbeszerzés. Tamás, te mint egykori jegyző azért jártas vagy ezekben a dolgokban.
Igen, ez egy nagyon, nagyon jó és nagyon érdekes kérdés, hiszen tehát egy ilyen típusú közbeszerzést lebonyolítani, tehát ez nem egy-két hét, ez több hónap, amíg egy ilyen szabályos hozzáteszem, tehát hogyha szabályosan bonyolítják le egy ilyen típusú, ilyen értékű közbeszerzési eljárást, az egy-két hónapba beletelik, és hát ugye, ha megnézzük, hogy mi ebbe a rizikó, hogy miért vannak az emberbe kételyek, hát egyrészt azért, mert ugye a jelen pillanatban Magyarországon ugye a kormány a gazdaságot az építőiparon keresztül pörgeti, és hát nagyon kevés a jó minőségű munkát végző kivitelező cég, illetve nem biztos, hogy azon az áron, amit 2019-ben, mikor megnyerte ez a vállalkozó ezt a beruházást, hogy az eltelt jó két év alatt az építőanyagoknak az ára mennyit emelkedett, nem valószínű, tehát hogy ezt a beruházást ugyanazon az áron, tehát lesz olyan kivitelező, aki ezt a közbeszerzést tehát meg fogja tudni nyerni, vagy le tudja bonyolítani. Tehát itt óriási kockázatok vannak ebben a dologban, amit én látok, és arról meg nem is beszélve, hogyha valaki itt Keszthelyen jár kell, és elmegy itt a Deák Ferenc utcán, és megnézi például, megint csak a sörház beruházásra gondolok, hogy minden tud félbehagytak, mint ebben a szaharát, és hát ugye főleg ott a tetőszerkezetben, tehát minél később állnak neki, annál nagyobb áragromlás következhet be abban az épületben.
És amit én még itt ugye szintén reális veszélynek látok, hogy nyilván ezt sem az Európai Unió, sem a Magyar Állam nem fogja megfinanszírozni azokat a többletköltségeket, tehát itt Keszthelynek kell a zsebében nyúlnia ahhoz, hogy ebből valami befejeződjön.
És én pont a múlt adásban tettem fel ezt a kérdést, hogy amikor a keszthelyi polgármester kijelentette, hogy minden felelősséget vállal, akkor feltettem azt a kérdést, hogy az ebből származó esetleges károkat, illetve abból, hogy kifizettek több mint 1,5 milliárd forintot eddig ennek a cégnek, amikor voltak ezek az előjelek, és nem mondhatják azt, hogy senki nem mondta, és nem jelezte számukra, hogy milyen információk vannak, és mi történhet, és ennek ellenére, tehát több hónapon keresztül késlekedtek azzal, amit most nagy nehezen megtettek, hogy ki lesz az, aki ezeket az esetleges plusz összegeket a város számára kitéríti meg.
Hát, mint ahogy Tibi említette, nagy valószínűséggel sem a kormány, ugye sem más, ez valószínűleg a Keszthely város lakossága lesz, aki
és az adófizető vállalkozók.
És adófizető vállalkozók, akik ezt majd meg fogják finanszírozni.
Még annyit mondanék ehhez, ami hát talán itt még egy érdekesség, hogy kibonyolítja le a közbeszerzést, hiszen Keszthelynek az utóbbi időben a közbeszerzéseket kiíró és hát szaktanácsadóként bonyolító cége az a Veszprémber volt, aminek hát most van már egy Weber nevű leágazása, de gyakorlatilag ugyanarról a tulajdonos és érdekkörről beszélünk. Ez a Veszprémber nevű cég ez azért érdekes nekünk, mert ennek az egyik tulajdonosa Garancsi Mária, Garancsi István oligarchának a Videoton, illetve most már MOL Fehérvár FC futballcsapatnak a tulajdonosának a testvére, és hát ugye tudjuk azt, hogy a Garancsi család a vezérrel is nagyon jó kapcsolatban van, úgyhogy hát ezért is érdekes, hogy egy ilyen egyértelműen NER bekötöttségű cég az, amelyik Keszthelynek a pályázatait elbírálja, egyáltalán kiválogatja az induló cégeket. Hát Nagy Bálint nyilatkozatában azt mondta, hogy ez nyílt közbeszerzés lesz most, nem pedig meghívásos. Hát érdekes módon azért mindig csak egy bizonyos kör indul el, és hát emlékezzünk vissza néhai dr. Ify Ferencnek a szavaira, aki kifogásolta például, hogy korábban közbeszerzésen indult olyan cég, amelyik nem is tudta, hogy indult azon a közbeszerzésen, amikor ő vette a fáradtságot, mint a pénzügyi bizottság elnök, és lelkiismeretesen felhívta azt a céget, akkor hát az illető cég nem is tudott róla, hogy ezen elindult. Tehát, és hát nem tudom most Feri bácsinak a szavait pontosan idézni, de azt mondta, hogy hát miért kell nekünk ragaszkodni egy olyan céghez, a Veszprémberhez, amelyik mindig ilyen szerencsétlenül tudja kírni a közbeszerzéseket, hogy azok úgy elmennek, megdrágulnak. Tehát Isten nyugosztalja Feri bácsit, mondhatják nekem a fideszesek és a KDNP-sek álszent módon, hogy hát nem erjük a szájunkra venni az ő nevét, de ő egy igaz ember volt, és még a saját politikai táborából is képes volt egy külön véleményt megfogalmazni, hiszen ő a városnak az érdekét nézte a leginkább, és nem pedig esetleg másoknak vagy saját magának az érdekét. Tehát ebben ő minőségben magasan kimagaslott abból a csapatból, ahová sajnos tartoznia kellett.
Én most így említetted, Tibi, Ify Feri bácsin keresztül ezt az ominózus közbeszerzést, nagyon kíváncsi leszek a nyomozó hatóságra, mert hogyha ennek az ügynek, ezt az ügyet tisztességet, tehát ezeket az ügyeket tisztességesen és alaposan nyomozza ki, vagy úgy kívánja kinyomozni, akkor meg kell, hogy nézze már a közbeszerzési eljárást is, a 2019-es közbeszerzési eljárást, amit egyébként az Egyesületünk jelzett a közbeszerzési hatóság felé is, hogy egy igen érdekes közbeszerzési eljárás keretében nyerte el ez a vállalkozó a sörház beruházást, vagy bocsánat, a kísérleti óvoda beruházása volt az, hogy ugye amikor az történt, hogy hát nem is tudta, tehát az az egyik pályázó, hogy ő pályázott erre a beruházásra. Hát azért ez elég több, mint gyanús.
Így van. És hát te, mint jogász, most erősíts meg engem, légy szíves Tamás, abban a vélekedésemben, hogy ha a rendőrség és az ügyészség is megállapította már, hogy ez bűnügy, tehát a bűnügy megtörtént, akkor igazából az egyenletből már csak azt kell összerakni, hogy ennek ki volt, vagy kik voltak a tettesei, tehát úgy ez az eljárás nem szűnhet meg, hogy bűncselekmény vagy bizonyíték hiányában.
Annyi egészen kitűnő, amit mondtál, hogy nem azt állapítottam meg, hogy megtörtént a bűncselekmény, hanem a magánokirathamisítás, és ugye amit az, a műsor elején is mondtam, költségvetési csalásnak a gyanúja az fennáll. Tehát ezért kezdték el a nyomozást, mert ez a gyanú, ez tehát nyomósan fennáll.
És most megalapozott gyanú.
Megalapozott a gyanú, tehát a nyomozó hatóságnak innentől kezdve, amit az, ugye az ügyészség is megerősített. Tehát nem arról van szó, hogy ilyen városi legenda, hogy a KB-nek mondjuk nem szimpatikus a polgármester, vagy a városvezetés, hanem nem erről van szó, tehát ezt itt ki szeretném hangsúlyozni, hogy nem ilyen ellentétről van szó, hanem az, hogy a KB-e a város érdekét nézi. És azért tettük meg azt, amit megtettünk, mert minél tovább húzzuk, halasztottuk volna ezt az egész dolgot, a városnak annál nagyobb kára lett volna véleményünk szerint ezekből a beruházásokból.
Abszolút.
És ezt ugye az ügyészség is alátámasztotta.
És hogyha már ellentétekről esett szó, Tamás, ahogy említetted, itt igazándiból tényleg nem az ellenségeskedés, meg maga az ellentétről beszélünk, és bárkinek a gyűlöletéről, vagy utálatáról, vagy egyéb, hiszen pontosan ugye a KB-e volt az első, aki a akkori önkormányzati alakuló ülés után tulajdonképpen időpontot kértünk a polgármester úrtól, kaptunk is, ahol felajánlottuk a KB-e mindennemű maximális segítségét folyamatosan, ahol elutasítást kaptunk természetesen, most már mondhatjuk, hogy természetesen, mert azóta is így van, és gyakorlatilag azt kell látni, hogy egy jelenségképet kreált a polgármester a KB-ből, de hát mi ettől még nem dőlünk a kardunkba, ettől még mi a dolgunkat végezzük, hiszen ez kötelességünk.
Hát most ugye a közösségi médián most legutóbb például megjelent a kévével kapcsolatosan, hogy a kéve vagy a keszthelyi ellenzék...
A város ellenzéke.
Város ellenzéke.
Mi a város ellenzéke vagyunk.
Hogy, és akkor konkrétan az jelent meg, hogy rossz indulatú. Hát most akkor megkérdezem én a kedves nézőket, aki követi az adásunkat, vagy éppen hallgat bennünket, hogy mi van, miért mondjuk azt valamire, hogy rossz indulatú, mi is itt élünk ebben a városban, mi is ide adózunk, és miért nevezi valaki azt a fajta viselkedést rossz indulatúnak, hogyha azt látjuk, hogy az a pénz, az a közpénz, az a közösségnek az a pénze, amit ezekbe a beruházásokba befizettünk, az veszélyben van. Úgy látjuk, hogy veszélyben van.
Nem tudom. Inkább a város lelkiismerete vagyunk, ugye ezt szoktuk mondani, bár már ez is ugye szlogenné vált, és tudatosan használjuk, de hát ez az ellenzéknek a feladata a világ minden olyan táján, ahol többé-kevésbé demokratikus rendszer működik. Még nálunk is, ahol kevésbé demokratikus rendszer működik, de hát azért azt a minimális immunrendszerét mi a társadalomnak képviseljük, hogy a hatalmon lévőknek a döntéseit ellenőrizzük, és hát abban az esetben, hogyha úgy látjuk, hogy valami szabálytalan, törvénytelen, etikátlan, erkölcstelen dolog történt, akkor erre ugye felhívjuk a figyelmet, és ezért bárkit kárhoztatni, hogy ezt az ellenzéki ellenőrző szerepét végzi, amit egyébként ugye Deák Ferenc a Haza bölcse is megfogalmazott, hogyha ezért valakit kárhoztatnak, akkor akinek ez nem tetszik, az sajnos nem demokrata, ezt ki kell mondani.
Nyilvánvaló, és hogyha visszagondolunk az előző évekre, akkoriban még azért az ellenzéknek volt egyfajta elfogadottsága a testületen belül, és egy kölcsönös tisztelettel és közös munkával vegyünk akár egy költségvetés előkészítést, vagy egyéb. És jelen helyzetben ugye, mivel egy személyi vezetés van a városban, és a polgármester úr dönt gyakorlatilag mindenben, nem nehéz neki eldöntenie, hogy ki az, akinek ellenségnek kell lennie. És hát most, ha minket ebbe próbál beskatujázni, ami egyébként hát szinte lehetetlen, hiszen a kévének nem csak az elismertsége, az ismertsége is egyre nő és egyre népszerűbb, és hát nyilván a feladatunk ehhez magaslik, nem a polgármester úrnak a lelki világához.
Én annyival egészítenek, János, hogy tehát a kéve az senkinek sem az ellensége, még a polgármesternek sem, csak ő ezt nem fogja fel, vagy nem akarja felfogni. Akkor, amit említettél, hogy 2020. januárjában választások követően benn voltunk polgármesteren személyesen, ugye egyesület felajánlotta a segítségét, azt, hogy a város fejlesztésében, fejlődésében milyen feladatokat tudunk vállalni, vagy miért vállalhatunk. Erre az volt a válasz, hogy nem, nincs igény, nem tart igény konkrétan az egyesületre, illetve az egyesületnek a tevékenységére. Tehát az elmúlt jó egy év, vagy több mint egy év is ezt alátámasztja, hogy az egyesületünk három képviselőjének, aki ott van benne a képviselőtestületben, mindenféle anyagokat, értesítéseket, megemlékezésekről, vagy egyéb alkalmakról, megbeszélésekről. Nagyon nehéz részt venni ilyeneken, ugye ezt is megkaptuk, mert hogy nem vesznek részt rajta.
Maradéktalanul.
Hát ugye nagyon nehéz maradéktalanul részt venni ezeken, hogyha valaki nem kap róla például értesítést, ugye?
Illetve amikor hát egyértelmű, hogy az a rendezvény az gyakorlatilag csak a polgármesteri önfényezést és a személyi kultuszépítését szolgálja. Hát ellenzéki képviselő álszenteskedő rendezvényekre, biodíszletnek nem megy oda. Most amit én különösen sérelmezek, az az, hogy hívő katolikus létemre én például nem veszek részt azokon a városi ünnepségeken, amiket a templomban rendeznek, mivel a szekuláris állam híve vagyok, tehát az állam és az egyház elválasztásának a híve vagyok, ami hát tulajdonképpen a francia forradalom óta a felvilágosodásnak az egyik legfontosabb vívmánya, és függetlenül attól, hogy konzervatív, vagy szociáldemokrata, vagy zöld, vagy liberális kormányzás van Európa különböző részein, de az egy alapvetés, hogy nem keverjük össze a politikát a vallással. Bármennyire jó dolog is ezzel keresztény jelzővel egyfajta minőségjelzőt adni politikának, ezzel nem tudok egyetérteni, vagy azzal, hogy a képviselőtestület tagjainak egyfajta VIP helyeket jelölnek ki a templom első sorában. Én például szegény Ifi Feri bácsi temetésére, illetve a a gyászmisére se tudtam elmenni, egyrészt nem kaptam rá meghívót, ezt nekem valahonnan a városi honlapról kellett volna megtudnom, és állítólag nekem ott névre szóló helyen volt a templomban, de hát ezt sem vettem volna igénybe, és bármennyire szeretem Zoltán atyát, aki a gyermekeimet megkeresztelte, megmondom őszintén, nem tettem a lábamat a főtéri templomba körülbelül tavaly ősz óta, mert egyszerűen ezzel nem tudok azonosulni, hogy az egyházi teret, a szakrális szent teret politikai célokra használják. És egyébként az az érdekes, ebben nekem hát vitám volt Dékány Péter barátommal, aki hát ugye ezt nyíltan vállalja, tehát kimerem mondani, ő ateista, neki abszolút semmilyen vallási kötődése nincsen, és hát ő ugye a város iránti tiszteletből azért elment az ilyen rendezvényekre, de ott mondom, én ezt nagyon következetesen képviselem, hogy az államot és az egyházat szét kell választani egymástól, és hát a közösségi tér, meg a közéleti tér, az nem biztos, hogy mindig ugyanaz kell, hogy legyen. Ráadásul vannak a városnak azért elég komoly rendezvénytermei, ha csak a színházra és konferencia központra gondolunk, tehát nem kell oda a templomba bevonulni ilyen ünnepségekkel, és hát nem azzal kell marketingelnie magát az embernek, hogy ő milyen vallású, az, hogy keresztény vagy keresztjén, az egy értékvallás, ami, értékválasztás, ami az emberek az életét végig kell, hogy kísérje, de nem egy politikai minőségjelző, és én rosszul vagyok, amikor hát Orbán Viktor és követői egyfolytában keresztényeznek, és ezzel legalább ugyanannyit ártanak ennek a vallásnak, ennek a hitnek, mint mondjuk tették ezt az inkvizitorok, vagy a keresztes lovagok, a boszorkányégetők, vagy akárki. És hát nagyon remélem, hogy ez a fajta álszent politikai kurzus ez hamarosan meg fog szűnni.
A két beruházástól most már egy kicsit átteveztünk a keszthelyi politikai hangulatra, a keszthelyi városvezetés áldásos tevékenységére. Most már ott tartunk, hogy összemérjük a vezetés és a kévének a dolgait. Talán a következő téma, most a Tibor már itt megemlítette a Orbán Viktort. Most nem róla lenne szó, hanem egy készülő törvényjavaslatról, pontosabban egy törvényről, ami taglalja, illetve valamilyen szinten az ingatlanokat aképp sorolná be az önkormányzatoknak, hogy amennyiben a tulajdonlóknak, a bérlőknek igénye van rá, el kell adniuk az ingatlanokat. És itt, amikor olvastam ezt a eszét, ezt a kis hírecskét, így felvillágolott bennem egy televíziós interjú, ami a Balatoni Józsikának, bocsánat, a Keszthelyi Televízió egyik riportjában szerepelt Bozárni alpolgármester, aki hosszasan ecsetelte az erdőből a kijutást, az erdőbe való bejutást.
Még benne vagyunk az erdőben.
Nem tudom, azóta ki jutottunk el, nem tudom, nem emlékszem rá. A lényeg, hogy a végén gyakorlatilag a kis interjúnak az lett a vége, hogy a keszthelyi ingatlan tervezet és az ingatlan koncepció az azt jelenti, hogy mindent el kell adni. Tehát eddig jutott, egy évvel ezelőtt körülbelül durván történt ez, és most látjátok, mi történik? Egy kormány döntés, vagy egy rendelet, egy törvényjavaslat van a parlament előtt. Nem esetleg Vozár Péterné alpolgármester nagyszerű ötletét vette át a kormány?
Szerintem elnevezhetjük úgy, hogy Lex Vozár, és nyugodtan szerintem ezt az ötletet a magyar kormány ezt Keszthelyről lophatta.
Vagy egyébként Bájár Zsoltnak a várbeli lakását is ugye így fogja olcsón megvenni.
Nos. Igen, ez egy keszthelyi ötlet, ami mondom, én Lex Vozárnak hívom, tehát ami konkrétan arról szól, hogy fogjuk meg és adjunk el mindent.
Mert azért néhány esemény már egyébként történt az elmúlt hónapokban is, tehát itt voltak már ez ügyben, még a tervezet megszületése előtt már információink arról, hogy a városvezetése már megkezdte gyakorlatilag az előkészítését az ingatlan eladásoknak.
Hát persze, hát már a 19-es kampány előtt azért itt a fő alatt a susmorgás, hogyha ki kire szavaz, akkor majd a lakását megveheti megint. Hát ez egy kampánytéma volt, főleg itt a belvárosban, tehát azért ezek itt a városlakók között azért itt ment ez a dolog, tehát úgyhogy ez, erre lehetett számítani, tehát ezeket ugye, hogy a szavazatvásárlások, tehát az, hogy az ígéretek, és hogy hogyan kerültek ezek beváltása, tehát 2019 ősze után, azt azért ugye lehet itt a városban látni, hogy mindenki megkapta a maga kis jussát, ami ugye itt azért nyílt titkok voltak, tehát igen, a városban.
Viszont azért bizonyos dolgok elmaradtak, például a Hazavár program lakás koncepciója, ami most már 2015 óta, jól emlékszem, nem egyszer elindult, mint pályázat, de nem igazán sikerült.
Hát most János, hogy itt arról beszélünk, hogy mi az, ami elmaradt, akkor még egy párat föl tudnánk sorolni, mert mondhatnánk a Zöldváros projektjét, ami 2016, tehát immár 5 éve beszélgetünk itt róla a városba, ez szerintem már ilyen legenda szintjén van a Zöldváros.
Ez bocsánat, ez olyan, mint a Guns N' Roses-nak a Chinese Democracy című album, ami, hogyha jól számolom, akkor 15 vagy 16 éven keresztül készült, tehát 20-valahogy, és mindjárt kiszámolom, tehát 93-ban volt az utolsó stúdióalbumuk, és ha jól emlékszem, akkor ugye 2008-ban jelent meg, tehát ez is egy olyan volt, hogy mindig elkészül majd, és azt egyszer utána lett belőle valami, hát most még ugye ott nem tartunk, hogy ez az album megjelent volna.
Ezt, bocsássuk, azért is említettem meg ezt a Hazavár programot, mert azért ez több lakást célzott meg a pályázatban, amiből gyakorlatilag semmi nem készült el, és ha jól emlékszem, akkor ebben a törvényjavaslatban az ingatlanokat úgy kategorizálják, hogy ami nincs olyan szerkezetkész állapotban, hogy az beköltözhető, azt nem lehet eladni, illetve egy több kategória van, bizonyos évek bentlakással fogja meghatározni, és azt hiszem, hogy az előző törvény szerint már csökkentették ezt is, tehát most már nem csökkentik pontosabban, mert még ez ugye nem élő törvény, de hogyha ezt szabad utat adnak ennek az önkormányzatoknak, hiszen kivéreztették gyakorlatilag az önkormányzatokat, ezzel egyszerűen belesodorják még azokat is, aki jógazda módjára a vagyonát úgy kezeli, ugyebár, hogy vigyáz rá és óvja, nem elherdál mindent, és ebben a városban azért elmondhatjuk, hogy eléggé szabadon, nagy levegővel van kezelve a Keszthely város vagyona, és ezek a lakások, hogyha prédára kerülnek, ami én állítom, hogy ebben komoly olyan hátsó erők is vannak, akik már a pénzzel készülnek.
A lakásmaffiára gondolsz?
Igen, konkrétan arra gondolok, így van. Nem csak helyi szinten, hanem országos szinten, hiszen most képzeljünk el egy egyszerű bérlőt, aki 20%-ért megvásárolhatja a lakást, és pillanatokon belül pénzhez juthat, hogyha van neki más ingatlan lehetősége a lakhatásra, és haszonnal. Aki pedig megvásárolja, még így is nagyon-nagyon olcsón jut hozzá. Lásd, budai vári lakások, ugye most
és ez... hát a kiszolgáltatott emberekre gondoljunk, akinek ugye semmilyen saját tőkéje nincsen megvenni a lakást, és akkor a jóságos vállalkozó oda jön, és hát bizonyos feltételkkel, meg ügyvédek által lepapírozva, gyakorlatilag még lehet, hogy a lakhatásából is kiforgatja, mert máshol neki ilyen nem lesz lakhatása. Hát gondoljunk még olyan, még egy extrém helyzetet mondok, ugye jó pár lakását Keszthely értékesítette. Igen. Az elmúlt fél év, egy év során. Ott azért bent lakó emberek, akik hát zömében ugye nem a legjobb fizetésből élnek, valahogyan kiizzadták ezeket az összegeket, és hát 10-valány millió forintokat kifizettek. Most ő bennük akkor milyen érzés van, hogy valaki más ennek a töredékért, mondjuk a harmadáért, negyedért hozzájuthat egy ingatlanhoz?
Hát én gondolom, hogy át fog menni ez a törvény, hiszen nem véletlenül történt éjszaka ez a javaslat.
Mi nem ment át, gyerekek?
És hát úgy, azt még ne is menjünk bele, hogy a kétharmad mire volt jó, meg mire nem, de ami nálunk lecsapódik a városban, ez egy omniózis helyzet, most mindenféleképpen is veszélyesnek tartom.
Én ugyanazt a párhuzamot látom, országos kétharmad, meg a Keszthelyen is itt is kétharmad van, ugyanúgy, tehát még egyszer mondom, az ellenzéket semmiben nem veszik, se országosan, és helyben se a kévétnek az összet, és mindig akkor szoktam a falra mászni, amikor azt mondja, mert hogy a kéve így meg úgy, ezt nem mondta, azt nem mondta, azt nem tette, ezt mindig vissza szoktam utasítani, renget az Egyesület elmúlt 8 évéből annyi féle javaslatunk volt, de 6 év után úgy volt, azt mondta az ember, hogy miért mondja ez a vakok és a süketek párbeszéde, tehát ha egyszer úgysem hallgatják meg, akkor teljesen felesleges, de visszatérve itt most itt a lakásokról beszélgetünk, hát ez egy igen érdekes helyzetet fog itt Keszthelyen is okozni, meg hát én arról nem is beszélve, hogy azért ez az önkormányzatnak ez egy jelentős vagyona, és azért vannak olyan épületek, tehát olyan lakás ingatlanok, amiben az önkormányzat például az elmúlt évek során felújította, tehát egy elég jelentős pénzösszeget fetszett bele, és akkor most ezeket az épületeket megfogják, és valakiknek potomáron odaadják. Ugye? És ez nem más, mint a közvagyonnak az elherdálása, vagy mondhatnám azt, hogy ez is egy hűtlen vagy hanyag kezelés, amit ugye törvényesítenek, hogy most verjük még dobra még az utolsó fillérünket is. Csak megkérdezem én, hogy ugye ebben a városban is, meg ebben az országban is sajnos nagyon sok, úgy mondom, hogy sok olyan nem tehetős ember él, akik ezekre a lakásokra rá voltak szorulva, rá vannak szorulva arra, hogy nem piaci áron, hanem egy kicsit nyomottabb áron tudnak lakáshoz jutni. Vannak olyan emberek Keszthelyen, akik több mint 5 éve várnak például arra, hogy lakáshoz jussanak. És például most, hogyha már lakásoknál beszélünk, akkor engedjétek meg, hogy megemlítsem a legújabb hírt, például azt, ide is tartozik, hogy itt van például Keszthelyen Fenékpusztának az esete. Fenékpusztának, kedves nézők, hallgatók, biztos, hogy tudnak róla, több milliárd forintot nyertek a Fenékpusztai épületegyüttes felújítására. 2017-es ügy. Ott lakik még mindig több mint 20 ember, és akkor nem olyan régen keresték meg az egyesületet, konkrétan pár nappal ezelőtt, hogy a kezelő, a Helikon Kastély Kft. Például ezt a 25 embert egy hónap múlva az utcára akarja tenni. És tehát például ezeknek az embereknek is, tehát ezek az alacsonyabb komfortfokozatú lakások, tehát a további lakhatást tudnák biztosítani. És akkor most minden dobra verünk, csak akkor megkérdezem én, hogy mi lesz akkor 5 év múlva.
Főleg úgy, Tamás Böcsös, mert hadd csatlakozzam ehhez a témáthoz, hiszen ezt már képviselőkoromban is vizsgáltuk, ezt az ügyet. Sőt, évekkel ezelőtt testületi döntés is született azzal kapcsolatban, hogy az ott élőknek mindenféleképpen, az összes ott élőnek valamilyen ingatlant biztosít az önkormányzat. Vagy anyagi segítséggel, vagy vásárlással. Na most akkor kérdezem, hogy mi történt akkor azzal a projekttel, vége lett, vagy megállt, hogy még mindig élnek ott emberek, és ugye hát jártunk kint, és beszéltünk ott élő lakókkal, akik elmondták a problémáikat, és látszik a beruházásnak a területe, és tényleg látszik, hogy nehéz úgy dolgozni, hogy mellettük az ingatlanban életvitelszerűen ott élnek emberek. Persze, hogy a döntés mi lehet a legegyszerűbb, kidobni őket.
Na, de bocsánat, tehát hogyha egy több milliárdos projektet megtervezünk, és akkor is ott éltek azok az emberek, tehát akkor azt a projektet, de úgy kellett volna megtervezni, hogy ott élnek emberek csoportjai, családos gyerekek, nem gazdag emberek, de mégis emberek. Ugye, amikor arról beszélünk, hogy a kóbor kutyának is menhelyre kell menni, itt pedig a kezelő ír egy levelet, dörgedelmes lehet, hogy 30 napon belül tűnjenek el. Megkérdezem én, akkor ez milyen beruházás volt, milyen tervezés volt, és azok az emberek, akkor attól ők még ott vannak.
Igen, hiszen ez előtte is ugyanez megtörtént.
Igen, és akkor, amikor a családok évéről beszélnek, akkor, amikor azt mondják, hogy van milyen minisztere az országnak, Novák Katalin, milyen családügyi vagy?
Igen.
Tehát akkor, amikor azt mondjuk, hogy nemzeti keresztény kormánya van ennek az országnak, akkor egy nemzeti keresztény cselekedet az, hogy egy 4 milliárdos, közel 4 milliárdos projektből több mint 200 embert azt mondják nekünk, hogy menjetek a büdös francba.
Igen, és hát ugye közhelyszerű, mert azt mondani, hogy lakhatási válság van Magyarországon. Abszolút. Most ha az önkormányzatok kezéből kiveszik ezt az utolsó, szinte az utolsó szociálpolitikai eszközt, annak beláthatatlan következményei lesznek. Tehát egy darabig még lehet úgymond alacsonyabb komfortfokozatban költözni, de azok az emberek, akik kiszorulnak a városi lakhatásból, és hát esetleg egy olyan szegregátum jellegű faluba kerülnek, ahol se munka lehetőség, se azt mondom, az egészségügy is messze van, mert mondjuk hetente egyszer rendel ott kint az orvos, a közlekedés nem olyan, hogy a munkahelyre el lehessen jutni, tehát a mobilitási minimumuk sincsen meg, akkor bizony ezek az emberek csak nehezebb helyzetbe tudnak kerülni, és legalább egy olyan szociális válságot fog előidézni, mint a rendszerváltás korában, amikor ugye hirtelen megszűnt a szocialista nagyipar, meg a kapun belüli foglalkoztatás, és hát közben itt látom, hogy Dékány Péter barátunk is hozzászólt, hogy több mint egy éve nem hajlandó fogadni Pálinkás úr ebben az ügyben. Hozzáteszem, hogy Péter az egyes választókerület, tehát a déli városrész önkormányzati képviselője, aki ugye illetékes Fenékpusztának az ügyeiben is, és hát Pálinkás Robert igazgató úr nem hajlandó őt a kastélyban fogadni ebben az ügyben. Hát, köszönjük Péter, hogy ezt hozzáfűzte.
Lehet Péter úgy járnál, mint mi a Tamásra, hogy kidobnak, ha esetleg olyan kérdést tennél fel, vagy ha egyáltalán fogadni fog minket, utoljára gondolom, akkor történt ez, mikor utoljára nála jártunk. Minden esetre azért még egy gondolat ez a Fenékpusztához. Ugyanez már megtörtént évekkel ezelőtt, ami után következett gyakorlatilag az ingatlan vásárlások és a lakók helyzetének a megoldása. Csak nekem az a fura, hogy ha erre volt tényleg egy terv, és én emlékszem rá, hogy ez meg volt terv, pénz volt rá, ha jól emlékszem, 50 millió forintot csoportosított át a költségvetésben az önkormányzat, és ez el is indult. Hogy ez miért állt meg? Tehát azért én gondolom, hogy ha ennek a projektnek van egy felelőse, és hát nyilván az önkormányzat, aki ezt vállalta, azt már mondjuk tegyük hozzá, hogy miért egyébként, meg miért nem, mert akkoriban volt, hogy nem kötelessége az önkormányzatnak ugye a kastély kezelésébe álló ingatlanokkal foglalkozni. Meg volt a kérdés, hogy az milyen ingatlan lakás, vagy nem lakás, az hogy lett az lakás, meg milyen a bérlő, meg milyen a bérletidíj, stb. Lényeg, hogy elindult az a folyamat, és egyszer csak megállt. És ahogy mondott Tamás, még mindig ott élnek ezek az emberek, és most már gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy már zavarja a projektnek a kivitelezését, és megint ugyanaz történik, mint évekkel ezelőtt, hogy kapnak egy levelet az igazgató úrtól, aki leírja, hogy április 30-áig, vagy május 30-áig el kell hagyniuk az ingatlant. Szerencséjükre most ugye moratórium van még mindig, ha jól tudom, akkor szeptemberig, de attól még a helyzet fennáll.
De ez a kérdés annál azért sokkal bonyolultabb. Ezek az emberek nem fognak tudni elmenni.
Igen.
Tehát, és ott vannak, tehát nem lehet úgy csinálni, azzal, hogy írok egy levelet, meg esetleg hatósági úton, karhatalom útján, és hova fogják vinni ezeket az embereket. Egy. Kettő. Laknak ott olyan családok, ahol gyerekek vannak. Három. Olyan személyek laknak még mindig Fenékpusztán, akik nem most költöztek oda pár évvel ezelőtt, hanem 40 év óta ott laknak, még a termelő TSZ idejében kapták meg azt a lakást szolgálati lakásként, és akkor most kapnak egy levelet, hogy menjenek oda, ahol szeretnének. Én csak azért említettem meg ezt a dolgot itt ugye a lakásértékesítésekkel kapcsolatosan, hogy mennyire fontos. Tehát az, hogy egy települési önkormányzatnak legyenek lakásai. És most gondoljunk bele, hogy mindent dobra verünk, eladunk mindent, ez több szempontból is aggályos. Még egyszer mondom, sajnos Magyarország nem egy jóléti állam, ezt ki kell, hogy jelentsük. Igen. És vannak szegény emberek ebben az országban, méghozzá nem is kevés, és ezeknek az embereknek is valahol kell élniük.
Pont. És a megoldás gyakorlatilag erre most a kivárás, hiszen a moratóriummal miatt nem lehet kiköltöztetni őket, sem erőszakkal, sem sehogy, és egyébként sem egy keresztény vezetésnek ez nem volna egy jó pont. Másrészt pedig, nem is, ahogy mondtad, nem is tudnának ezek a családok és lakók hova költözni. És ugye micsoda két véglet? Az egyik véglet a gyorsan eladni, akinek pénze van, vegye meg, és majd, mint a budapesti ingatlan Panamába, majd utcák lesznek egy ember tulajdonába, és majd ő fogja bérbe adni nekünk és bárkinek a lakásokat, hogyha ez a cél, akkor elég szomorú lenne, és a város gyakorlatilag tehetetlen lesz, hiszen már nem lesz tulajdona, mert ezt tényleg csak pénz kérdése. És utána az a tulajdonos annyiért adja a lakásokat el ki, amennyiért csak adja. Erre semmiféle korlátozása és rálátása az önkormányzatoknak nem lesz, ahogy elmondtad, hogy gyakorlatilag még azokat a eszközeit is elveszíti az önkormányzat, amiből még esetleg bevételei, nem csak egy bevételei, a lakosainak ingatlanai és lakásai vannak. Hát hova fognak menni?
Hát ez a jövő kérdés, és azért aggódom például én nagyon ezen az egész koncepción, amit így az éjszaka leple alatt, immáron ugye nem először, mert minden ilyen idézőjelben, aminek szaga van, kicsit bűzös törvénytervezetet, azt mindig így az éjjeli órákban csempészik
be. Ez az éjjeli törvénykezés.
Ez az éjjeli törvénykezés, ami egyébként semminek nem felel meg, nem is tudom, hogy a jogalkotási törvényt miért nem helyezik hatályon kívül, végülis teljesen fölösleges, úgysem tartják be. Szóval ezek nagyon szomorú dolgok, és ez nem csak Keszthelyet, hanem az egész országot hát érintik, mert azért én épp a napokban néztem egy videót a Partizánnak a csatornáján, egy másik településen, Hajdú-Hatházon, ott meg majd 100 ember jár ugyanebben a cipőben, hogy ott is az önkormányzat azt mondta, hogy menjenek arra, merre akarnak 30 napon belül. Tehát azért, hogyha valakinek van családja, meg hogyha csak egy saját maga van, akkor is azért hát nem mehet senki. Még egyszer mondom, egy kóbort kutyáról azt mondják az ember, hogy igen, kell róla gondoskodni, akkor az emberekről úgy gondolom, hogy még jó, tehát őrőlük is kell, hogy gondoskodjunk. Azokról az embertársainkról, akiknek nem tehetős sem.
Van kérdésünk, Tibor?
Hát hozzászólás érkezett, Kenyeres Laci barátunk, a Vártak Egyesület elnöke, akik ugye tiszteletre méltó munkát végeznek a város zöldebbé tétele, a fák ültetés, a fák megvédése terén. Hát Laci írta nekünk, hogy miért csak 17 ember nézi, egyszerűen nem értem, ezek a témák húsba vágó témák, és végre kendőzetlenül lehet erről hallani. Hát természetesen ennek az adásnak a felvétele ez ott marad a Facebookon, tehát aki esetleg később talál rá, akkor is meg tudja ezt nézni, illetve a podcast csatornánkra is fel fog kerülni. És hát mivel ez az első ilyen adás, igazából egy órával előtte hirdettük meg, hogy ha ez rendszeressé válik, akkor azért bízunk benne, hogy jóval többen meg fogják majd ezt tekinteni, és akkor itt már esetleg 3 számjegyű, esetleg több számjegyű megtekintése lesz ennek, de hát az a 18 ember, aki most jelen pillanatban megtisztel minket a figyelmével, ő ezt élőben látja, hallja, és hát bízunk benne, hogy azért ennek a videónak a megtekintettsége az még jobb lesz majd a későbbiekben.
Tamás?
És hát a Tiborhoz csatlakozva ez valóban ilyen nulladik vagy első ilyen alkalmunk, amit ebben a formában bonyolítottunk le. Ugye azt nem tudom, hogy kedves nézők meg hallgatók tudják, de ezek, vagy a Tibi, lehet, hogy én nem figyeltem az adás elején, lehet, hogy a Tibi mondta, vagy a János, de ezt tehát mi saját erőből, saját kutfőből.
Nem mondtam.
Nem mondtad.
A saját eszközökkel.
Saját eszközökkel, igen, saját igen. Forrásból készítjük. És szeretnénk ennek, ahogy a Tibor is mondta, egy hagyományt teremteni, és szeretnénk azt, hogyha nem csak mi, nem csak ebben, hanem akár más témákban, és másoknak is, mások is megszólalhatnak olyan emberek Keszthely közéletéből, vagy egyéb más témákból, akiket például a helyi tévébe nem hívnak be, hanem nincs lehetőségük arra, pedig Keszthelyen vagy Keszthely környékén nagyon sok olyan érdekes, ügyes ember van, akiket a jelenlegi, úgy mondom, hogy vezetés hát nem éppen hordoz a keblén, pedig megérdemelnék azt, hogy halljunk róluk, hogy tudjunk róluk, mert a városnak a jó hírnevét jövőben valószínű, hogy tudják hordozni.
És már csak azért is hadd tegyem hozzá, hogy ebbe a műsorba szeretettel és tisztelettel várunk bárkit. Lehet ez kormánytag, lehet az képviselő, lehet az bárki. Itt kötetlenül elmondhatja a véleményét bármiről, azért szembesüljön a nyilvánossággal, és azért tudja, hogy akárki ezt megláthatja. Ez a műsor erről szólt a podcast időszakban is, és hogyha tényleg a technika is továbbra mellettünk van, ebben a formában tudunk kedves nézőinknél jelentkezni, akkor láthatják önök is akár a vendégeinket, és kérdéseket is tehetnek fel. Viszont, kedves nézőink, az időnk most már lassan elszaladt, Tamásban még maradt egy gondolat, légy szíves, akkor ezt mi?
Benne feledéken vagyok, bocsánat, lehet, hogy orral jár. Telefont kaptam nem ma, nem az adás alatt, hanem konkrétan a tegnapi nap. Nevet nem mondok be, megkértek rá egy keszthelyi nyugdíjas város lakónak volt az a kérése felénk. Azzal a problémával találkozott, hogy mint keszthelyi lakos, rendelkezik parkoló bérlettel. Na most ugye rendszeresen minden évben megvásárolta a parkoló bérletet, viszont az elmúlt több mint egy évben, ugye most már lassan, a parkolás a városban ingyenes. Na most ugye ő azzal fordult felénk, hogy benn volt, érdeklődött a VÜSZ Kft-nél, és azt kérdezte meg, hogy ebből, amit ő kifizetett, tehát parkolókártyát, és ugye nem kapott ért ellenszolgáltatást, mert ugye ingyenes volt a parkolás, hogy várható-e, várható-e a városvezetés részéről, vagy tehát konkrétan a Vízkártyán keresztül, hogy valamilyen kompenzálást fognak-e kapni ezen személyek, akik ugye megváltották a parkolási bérletet, de ugye nem kaptak érte szolgáltatást. Az úr azt mondta a telefonon keresztül, hogy elég furcsán néztek rá a Vüsz Kft-be. Azt ígértem meg neki, hogy természetesen ezután, az ügy után ebben a témában utána fogunk járni ennek. A mai adásban természetesen nem fog sor kerülni, de a soron követ, remélem, hogy a soron következő adásban erről is fogunk tudni beszélgetni.
Mindenképpen, Tamás, köszönöm szépen, és kedves nézőink, ebből is láthatják, hogy ez nem egy előre megszerkesztett celeb műsor, vagy valamiféle szeretvedett dolog, hanem egy élő, egy olyan műsor, ahova tényleg lehet betelefonálni és kérdéseket feltenni, akár nekünk, vagy egyáltalán véleményeket mondani hozzánk, vagy a témához.
Hozzászólásunk közben is.
Igen, mondja Tibor.
Panger Tamás Fenékpusztáról írja nekünk, hogy 44 éve lakom itt, nem azon a részen, amit újítanak. Próbáltam megegyezni, egy hosszú távú bérletet igényelni, cserébe kívül felújítanám, ahogy tettem belül is, de igazából meg sem hallgattak. Szívesen meg is venném, ha lehetséges lenne, mert itt ugye megint csak egy probléma az asztalon, illetve hát Dékány Péter képviselő úr pedig az előző problémával kapcsolatban azt írta, hogy itt ezzel a parkolási problémával kapcsolatban, hogy a felügyelőbizottsági ülésen ő ezt meg fogja kérdezni. Tehát ez is mutatja, hogy ennek a műsornak van egy interaktivitása, és hát ha lehet így problémákat megoldani, és hát azt mondom, hogy Isten igazából, ha lenne egy normálisan működő helyi médiánk, akkor ezt a fajta szolgáltató szerepet, ezt az interaktív szerepet el tudná látni. Tehát ha nem egy propaganda célokat, egy egyoldalú képet festő, ahogy én előszeretettel szoktam mondani, észak-koreai jellegű médiánk lenne, ahogy minden szép, minden nagyon jó, és csak a fideszesek szerepelhetnek, vagy azok az apolitikus emberek, akik ugye a fideszeseknek a világképét erősítik az igazodásukkal, akkor bizony be lehetne menni, van itt elég műsorvezető, van stúdió, lennének beszélgetős műsorok, és ez tulajdonképpen, ami a tévének is ugye a hitvallása, hogy sokszínűen tudósít a helyi közéletnek mindenféle árnyalatáról, akkor ez működne, és akkor most nem nekünk kéne itt a kis webkameránkkal és egyéb eszközénkkel összeállított adást csinálni, de ennek is megvan a spontaneitása, és hát Kenyeres Laci itt pedig azt írja, hogy nekem a különböző pártokkal nincs is bajom, de azzal már van, hogy a Fidesz éra alatt megszűnt az egymás közötti kommunikáció. Lásd, Dékány akarja a párbeszédet, Pálinkás pedig számba se veszi. Tehát ezt nekünk ez a küldetésünk, hogy ezt az egészséges közéleti párbeszédet fölé leszük, illetve a politikai kultúrát visszaemeljük arra szintre, ahol szerintünk lennie kéne, és hát ami ennek egy minimális magyar meg európai szintje.
És zárszóként, kedves nézőink, annyit szeretnék mondani, hogy számíthatnak ránk, és mi ezért vagyunk. Tehát ami ok miatt minket nem engednek ebbe a médiába, vagy egyáltalán nem vesznek számba bennünket, ezért hoztuk ezt létre, ilyen szerénységgel és technikával, mint ahogy tetszenek látni, de továbbra is az önök szolgálatában vagyunk, és tényleg várjuk a kedves nézők tanácsait, várjuk a segítségüket, támogatásukat és persze minden javaslatukat, amiket a város jobbítása szándékával tesznek irányunkba. Mivel az idő véges és az műsorunkra is vonatkozik, így el kell önöktől köszönnünk. Én magam Herold János műsorvezető voltam, megköszönöm a szíves türelmüket, hogy meghallgattak, megnéztek bennünket, megköszönöm kedves barátainknak, hogy kibontottuk ezeket a nem kevésbé fontos kérdéseket. A továbbiakban is hasonlóképpen fogunk dolgozni, és hát mint a kéve a város lelkiismerete, az önök lelkiismerete is. Viszontlátásra, viszonthallásra.
Szép jó estét kívánok minden kedves nézőnek és hallgatónak, és úgy, ahogy itt ezen a bögrén is van, a legfontosabb, hogy jó kedvünk legyen mindig, és ahogy a János is mondta, ha bármilyen téma, amit úgy éreznek, hogy fontos, és járjuk körbe, akkor azt akár a Viber számunkon, akár itt a Facebookon keresztül, akár telefonon, elérhetőek vagyunk, és hogyha megtisztelnek azzal, hogy a munkánkat érdemesnek tartják, és szeretnék, hogy ez a fajta csatorna, ez a kommunikáció megmaradjon, akkor kérem, hogy az Egyesületnek a honlapján lévő számlaszámon támogassák a munkánkat. Jó éjszakát kívánok, minden kedves mindenkinek!
Köszönöm szépen én is, különösen a hozzászólásokat, azt, hogy a műsornak tényleg így van egy interaktivitása, és ne féljenek hozzászólni, ne féljetek írni nekünk, hiszen mi is így sokkal jobban tudunk reagálni az így felmerülő problémákra, várjuk a műsorötleteket, témaötleteket is, és hát elnézést kérek itt az elején a kisebb technikai zavarért, de a következő adás ennél mindenképpen jobban fog sikerülni. Köszönjük szépen mindenkinek a figyelmet, további szép estét, jó éjszakát kívánunk!